Kedves hallgatók, a mai műsorban Jóni Renáta mutatkozik be, aki egészségügyi mediátor a Csíkszeredai Városházán, tehetséges zenész, fuvolán játszik, 2000-ben született, szóval még piszokul fiatal, csak 25 éves, szülővárosa Csíkszereda, és megnyerte a Szarka Tamás Roma Tehetségkutatót, és a többit légy szíves, mondd el te magadról, kezdjük a gyerekkoroddal, kezdjük az elején.
A legelején?
Igen.
Jó.
Szóval akkor mit mondanál el a gyerekkorodról, milyen emlékeid vannak, milyen hatások értek téged gyerekkorodban, és miért lettél zenész tulajdonképpen?
Hát, ha legelején kezdjük, akkor az úgy van, hogy az én családom az roma zenés család 100%-ban. És igazából ez nálunk nem is volt kérdés, hogy zenét fogunk folytatni, hanem hogy inkább az volt a kérdés, hogy ki milyen hangszerre szeretne szakosodni a családban. Ugye nálunk nagy divat volt a zongora, a brácsa, a cimbalom, a szintetizátor, ugye, mert nem zongorát, hanem inkább szintetizátor volt a menő a családban, és valahogy én kijöttem ebből a részből, és én a fuvolát választottam. Emiatt volt párba is a családban, mert volt olyan része is, aki nem tudta, hogy mi ez a hangszer, meg hogy nem egy cigány zenekarban való hangszer.
Tehát, hogy komoly zenéhez kapcsolódik inkább.
Igen, ugye nagytatámék, és a szüleim is, én, meg az ők, meg a dédnagyszüleim is inkább ilyen szalonzenét csináltak, meg a Magyar Nóta Társulatuk is volt, és hogy én inkább erre a klasszikus részre szakosodtam 12-ig, és hát voltak bajok, vagy nem igaz, hogy nem voltak, volt egy csomó problémánk ebből, hogy akkor ez nem fog valahogy beleférni, és akkor hogy fogjuk ezt a családi dolgokba belevinni, de belevittük.
A testvéreid, ők mit tanul, vagy vannak egyáltalán testvéreid?
Igen, van egy csodálatos kisöcsém, ő zongora szakon van, most klasszikus zongora szakon 12-es, kintén Budapesten, és a Bartók Bélába sulizik most, utolsó éves, majd a Lisztre megy, és csak annyi, hogy ő még el kell döntse, hogy zeneszerzés, vagy klasszikus zongorát, vagy zongorát szeretne tovább, de hogy belőle zongorista lett, igen.
Tehát akkor ő nem akart kilógni a sorból?
Nem akart, viszont ő is klasszikusra ment, és ő 6 évvel kisebb nálam, most lesz 19 évesen hónap végén, van 6 év köztünk.
Isten éltesse!
Köszönöm nagyon szépen! És ő nem is nagyon zenélt igazából a családdal, mai napig sem, tehát ő egy teljesen más részben evezik az én kisöcsém.
A szüleid még zenélnek? Tehát ők fiatalok, hiszen te is csak 25 éves vagy, gondolom, hogy ők is még aktívak.
Édesanyám, hogy is volt, 1-8-ban hegedült, aztán nem szeretett hegedülni, rá volt erőltetve szegényre, aztán átment kántóra, de inkább, mivel édesanyám felül voltak zenét cigányok is, és kereskedő cigányok is, édesanyám inkább a kereskedő részét választotta, és inkább átment a kereskedés fele. Édesapám körülbelül, amikor megszülettem, akkor hagyta abba a zenét, ő dobolt, basszusgitározott, dőgőzött, de hogy ő is átment erre a vállalkozói térre, mert sajnos az van, hogy a mai világban már nem tudunk sajnos csak a zenéből megélni. Tehát, hogy én valahogy azt vettem észre, hogy ez nagyon jó, nagyon szép, tényleg olyan, mintha az élet, tehát, hogy ez teljesen az életem része, nélkül nem is vagyok én Reni a zene nélkül, de hogy igen, mellette én is neki kezdtem időközben vállalkozni, lesz egy saját cégem, egy franchise társulatnak vagyok a tagja, na, muszáj valami mást is csináljunk mellette. Azon kívül még ott van, igen, a Perkucigóval is játszottam, az volt az utolsó nagy projektünk, a Sepsiszentgyörgyi fiúkkal, azzal jártunk, és Székely Csabának a monológia, amit Fekete Zsolt szokott előadni.
Igen, a rádióban is bemutatkozott, igen, ismerjük, és Marosvásárhelyre is elhozta, most utoljára, de csak egyedül.
Igen.
És akkor a mediátori posztod, egészségügyi mediátori posztod is megvan még? Tehát azt is
hát
csinálod?
Persze. Tehát van az is. 2021-ben volt egy nagy ilyen roma probléma nálunk itthon, amikor ugyanis a Mű 33-ban leégtek a romáknak a házai, és akkor beköltöztették őket a csarnokba, és akkor ott voltak több mint másfél évet. És akkor onnantól kezdve kezdtem el dolgozni, mi mediátor. Hát édesanyám volt a mediátor Csíkban és a környező falvakban. Hát 15 évet, és akkor utána átvettem én édesanyám részét, és édesanyámnak is van. Tehát édesanyám is a szociális igazgatóságon belül dolgozik a mély szegénység munkacsoportnak az egyik vezetője, és ezt a szakmát is együtt csináljuk, igen. Uh-huh. Dolgozunk a romákkal nagyon sokat.
Tehát így le van osztva a szektorokra, hogy ki hova jár, nem? Tehát, vagy mindenövé jártok mindannyian, édesanyád
hát is. Én járok cégbe, édesanyám most már inkább irodában van, és a Somlyó 33-ban. Én pedig járok a Somlyó 33-ban, a környező falvakban is, ami a városhoz tartozik, meg a Tavasz utca, a telepek is, amik vannak ott a szegregátok, és a városban is vannak még egy-két ilyen utcácska, ahol található még ilyen kisebb roma telep, ahol van 7-8-9, maximum 10 család.
Mi neked a feladatod tulajdonképpen a családlátogatáson belül?
A család, hát igazából úgy van, ugye ez a közegészségügyi mediátorság, hogy én a DSZP, a közegészségügy által vagyok alkalmazva, és a munkapontom a Városháza, tehát hogy ő adja ki nekem a munkát. Mi elmegyünk a terhesekhez, újszülöttekhez, romákhoz, oltásokkal foglalkozunk, 65 év felettiek, olyanok, akinek nincs hajlékja, tehát van egy hajléktalan szálló is nálunk Csíkban, ahol még kell tevékenykedni, és akkor segítünk recepteket írni, monitorizálunk krónikus betegeket, szóval van, ott ilyen nagyon szép színes a miénk a paletta.
Kedves hallgatók, a mai műsor vendége Jóni Renáta, fiatal zenész, fuvolista, aki bemutatkozik itt nekünk a műsorban, életéről, pályájáról mesél. Zene után a beszélgetést folytatjuk, azonban azt el kell mondanom, hogy a Perkucigóval is fellépett, mesélt is erről a projektről, és most őt magát halljuk énekelni a következő percekben. Olvastam egy cikket, amelyben te is megszólalsz, téged is megszólaltatnak, ez 2023-as cikk, a Transtelexen jelent meg, és ott nagyon meghatóan beszélsz a gyerekkorodról, és tényleg nagyon őszintén. Tehát ez tulajdonképpen a második székelyföldi Roma Szabad Egyetemen készült ez a cikk egy panelbeszélgetés kapcsán. Mi volt ez a Szabad Egyetem, és folytatódott ez azóta?
Hát ez a Szabad Egyetem, ez azóta nem folytatódott, és azóta tehát hogy voltak a fiatalok, akikkel tartottam a panelbeszélgetést, akikkel együtt beszéltünk. Velük tartom a kapcsolatot, tehát ott Inés is, Dima is, Blanka is, Máté is, tényleg annak, mintha testvéreim lennének, úgy azóta nagyon-nagyon összekovácsoltunk, nagyon szeretjük egymást, de azóta nem volt. Vagyis volt egy folytatása még ennek a panelnek igazából, tehát úgy, mint mi fiatalok, hogy elmentünk, Kolozsváron voltunk, az MCC-sek szerveztek az egyetemi napokon belül, hogyha jól tudom, egy ugyanilyen programot, és ott voltunk Kolozsváron együtt, és ott tartottunk még egy ilyen panelbeszélgetést. Ott a panelen ott igazából az volt, hogy mi akkor ismerkedtünk össze ott az egészen, ott fiatalok, és tényleg ott egy olyan kapcsolat, és ott valahol a panelbeszélgetés közben alakult ki köztünk ez a kapcsolat, hogy tényleg olyan dolgokat mondtunk el ott egymásról, egymásnak, és úgy mindenkinek, aki jött meghallgatni.
És magatokról.
És magunkról, igen, hogy ott mindenki sírt. Uh-huh. Hát ez egy olyan panelbeszélgetés volt, hogy mindenkettő sírt. Emlékszem, édesanyám ott jött az első sorban is, amíg beszélgettem a panelbeszélgetés, mindenki sírta az egészet.
Ez nagyon érdekes. Én is, amikor elolvastam a cikket, akkor nekem is könyv szökött a szemembe, amikor meséled, hogy te hazamentél, és akkor tudatosult benned, és az a felfedezés, hogy anyu, mi cigányok vagyunk, tehát ez annyira megható, hogy tényleg itt mindenki, aki a cikket olvassa, az is sír szerintem.
Igen, az nagyon pici voltam ott, és ott volt az, hogy már elkezdtek engemet vinni fúval a versenyekre, ilyen olimpiászokra, és ott hazahoztam volt, emlékszem, életem első diát, én olyan boldog voltam, hogy ezt nem is tudom elmondani, hogy mit éreztem én akkor. Harmadikos lehettem körül, vagy negyedikes maximum. És ott volt az, hogy a magyar évfolyamtársaim, meg a románok is mondták, hogy hát igen, neked könnyű, hát egy cigány vagy ott a véredbe. És néztem, hogy oké, ez lehet, hogy valami rosszat jelent, de nem biztos, mert hogy nem olyan... Nem mondom, én azért hazamegyek, sem mondom anyukának, hogy mi cigányok vagyunk, lássuk, hogy mit mond.
Igen, és nem tudtad, tehát ők végül is azért mondták, mert hogy irigyeltek, hogy neked könnyű ezt tanulni, nem? Tehát, hogy több tehetség van benned, valószínű, erre gondoltak.
Nem tudom, meg lehet, hogy a bőröm színére is, mert nem vagyok azért a legfehérebb, tehát egyezik meg azt, de nem tudom, tehát én igazából nem nőttem fel se szegregátumban, sem semmit, nem is volt ilyen... speciális helyem az iskolában, tehát rendesen ugyanúgy felvételiztem, mint a mások. Viszont éreztem, hogy mindig valami más van. Tehát ugyanúgy tanultam, ugyanúgy szintízes tanuló voltam, ugyanúgy jártam bárhova, ilyen osztály, az osztály, ahova ment, vagy iskola keretén belül programok, amik voltak, de hogy én ezt addig igazából nem is éreztem, hogy talán én más lennék, vagy valami rossz van ebben, amiben nincs is rossz. Tehát itt van szerintem az a pillanat, hogy elmondom, hogy ha választhatnék úgy, hogy újra születnék is, tuti, hogy románok születnék.
Ez nagyon jó, mikor az ember büszke a származására, és akkor azt jelenti, hogy akkor van a helyén, amikor büszke arra, hogy milyen etnikumú, nem? Akkor tud önmagával egyensúlyban lenni. Említetted, hogy zenész dinasztia, családból származol, tehát a zenészek, a cigányzenészek azért mindig jobban éltek, mert a zenére a múlt században meg azelőtt nagyon nagy szükség volt, és nem volt úgy, mint most, hogy DJ, hanem mindig zenészeket hívtak minden mulatságba, tehát akkor volt miből megélni, csak változtak sajnos az idők, és ez a baj, hogy most a zenészek, a profi zenészek se nagyon élnek már meg a zenélésből, azt hiszem, tehát nehéz.
Nem, hát én az öcsémet próbáltam elmagyarázni, mert ugye a családban én voltam az a generáció, aki még érte ezt a szalonzenét. Igaz, hogy kicsi voltam, ami 5-6-os lettem, amikor ez a szalonzenén is befejeződött, de emlékszem arra, hogy a nagyszüleim vittek magukkal minden este, közelben volt egy étterem, és minden este élő cigányzene volt ott. És ott voltam én is minden este, csak ez sajnos megszűnt, és ez száj is valahol igazából, mert nem csinálhatjuk azt, amit szeretünk teljes szívvel.
De azért még mindig vannak olyan vendéglők például, ahol élő zene megy, tehát ezt azért nem iktatták ki teljesen, mert más a hangulata az élő zenének. Tehát gondolom, hogy Magyarországon is ott is jártál többet is, hogyha tehetségkutatót is nyertél. Gondolom, hogy voltál olyan helyeken, hogy láttad, hogy az élő zene az az igazi, nem? Tehát, hogy az emberek azért igénylik a vendéglőkben például.
Igen, utoljára talán a tavaly voltam úgy Magyarországon, hogy betévedtem, tehát tök véletlenül Békésen, akira vendéglőben, ahol élő cigány zene van minden este, hát az érzés, az valami szenzációs volt. Az, ahogy megy az élő zene, és igaz, hogy nagyjából romák voltak bent az étteremben, meg roma volt a szakás, meg a pincérek, meg a tulaj, meg minden, de annyira csodálatos érzés volt az, hogy bemész, és akkor szól a zene, és az autentikus cigányzene szól, nem ez a DJ, vagy ez a szintetizátoros bármi is, ami most a divat, hogy az valami szívmelengető volt.
Igen, és lehet, hogy még van olyan is, hogy kérésre oda mennek a vendéghez, és a fülébe muzsikálnak, mint régen, nem? És akkor
igen, és akkor megtudták, hogy ugye nagyapámat, tehát nagyon sok mindenki ismerte Jóni Gyulát, a cimbalomművészt, és valahogy eljutott a zenészeknek a fülébe, hogy ott az unokája, hogy ott vagyok én, és akkor úgy érkeztek, vagy mikrofonnal a kezükbe, hogy akkor gyere, énekelj velünk egy picit.
Énekelni is szépen énekelsz?
Hát maradjunk annyiban, hogy szeretek énekelni. Nagyon szeretek, de igen, például a Perkuszigóban is, a Fekete Zsoltnál is énekeltem, Szarka Tamásnál is énekelgettem, de úgy inkább a fuvola az én szakterületem.
És más hangszeren is játszasz, vagy?
Nem játszok más hangszeren.
Tehát a zongorával nem is próbálkoztál?
Próbálkoztam, mert 8 évet tanították a zongorát, de ez nem volt az én nagy szívem csücske. Így az alapokat, meg az akkordokat, tehát így magamat, hogyha gyakorolok, vagy énekelek, akkor le tudom kísérni, de így, hogy én most kiálljak valahol, és valakinek bármit is saját a zongorát, ne.
Túl szerény vagy.
Nem, ez tényleg így van amúgy, mert főleg úgy, hogy van az öcsém, aki annyi mindent elért kint Pesten, tehát ilyenekkel zenélt kint, mint mit tudom én, Kökény Attila, nevezetés Bangó Margit, a mama, vagy ott volt Wolf Kati, Takás Nikolász, tehát tényleg. És akkor ő hazajön, és akkor hallgasson engemet, ahogy én ütöm a zongorát, ámen. Tehát, hogy ez nem.
Képzeld el, hogyha te azt mondod, hogy nem tud zongorázni, az milyen az, aki tényleg nem tud. Kedves hallgatók, Jóni Renáta fiatal zenész, fuvolista, csíkszeredai egészségügyi mediátor mesél az életéről, a pályájáról. Most még meghallgattunk egy dalt, amit ugyancsak ő énekelt, akkor, amikor a Roma Szabad Egyetemen a Perkuszigó együttessel együtt fellépett.
Oh, no.
mondtad, hogy nagyapád Jóni Gyula, ő él még?
Igen. Mm. Igen, ő él, sajnos már beteg.
Sajnálom.
Főleg azóta, amiatt a nem már elhújt a tavaly. Ő még az utolsó generáció, aki még ezt éri. Én tudtában az van, hogy ő például kapott egy ilyen elsőfokú Alzheimer, egy ilyen demenciát. De az az érdekes, tehát hogyha felmegyek hozzá és megkérdezem, hogy Natata, te annak idején, mit tudom én, 90-ben, mikor Görögországban turnéztál, akkor ezen a repertoárban volt egy dal, és akkor, hogy ezt milyen hangnemben játszottad, ezt nekem elmondja. Lejátsza, lekoptázza. Uh-huh. De ha megkérdezem, hogy például mit tudom én a tegnap mit evett, akkor az már nincs meg sajnos.
Igen, a rövid távú memória sérül, és a hosszú távú memória, az emlékek, azok mind megmaradnak, hála Istennek. Akkor ki kell faggatni, míg nem késő, meséljen az életéről. Nem tervezel ilyesmit?
Terve van már, van egy pár anyagom, amikor felmegyek, és akkor elkapom őt is szegényt olyan hangulatában, hogy megkérem, hogy egy picit mesélni, és akkor a hangjegyzetet bekapcsolom, és akkor ott megy, és akkor mond, orrákon keresztül mond, de nagyon mond, de mutat valamit, de... És akkor persze vannak olyanok, amikor felmegyek, és akkor nincsen kedve szegénynek, olyankor nem is nagyon szoktam erőltetni, de terve van, hogy valamilyen formában maradandóvá tegyem az övét a munkásságát. Mert akárhogy is, hogy is van, 42-es nagytatám, most így futásból nem tudom kiszámolni, hány éves, de hát 42-es.
83 akkor most már. 83 ami, lesz, igen, hogyha...
Igen, uh-huh. Szeptemberben, és 6 éves korától jár lakzizni. Tehát ő 6 éves korában kezdett el lakodalmakat zenélni.
Az igen, tehát akkor tényleg úgy volt, hogy a zenész gyerekek ott nőttek fel, nem? A mulatságokban is ott tanulták, lopták el a mesterséget a szülőktől.
Ezt szó szerint loptuk, tehát nagytatám is úgy volt, hogy eleinte ugye nem zenélt, hanem járt csak simán lakzizni a szülőkkel, mert ugye nagymamám ő a szülei, neki nagytatámnak a szülei, Nagyi volt az első dobos itt a környéken, aki tehát Nőlétire dobolt, meg nagytatám, de nagytatám, ő meg prímás volt. Eleinte, hát ott, de mi is igazából úgy nőttünk fel, hogy a szülők zenéltek, vagy nagyszülők, mi meg két összetolt széken ott aludtunk. Mm. Kicsit felkeltünk, meghallgattuk, mi történik, és akkor visszafeküdtünk a székre. Ez annyira jött magától ez az egész.
Ez a dob, meg ezek az újabb hangszerek, ezek később jöttek be a zenekarba, nem? Tehát az elején nem volt csak brácsa, hegedű, nagybőgő, és akkor jöttek az újabb trendek, és akkor jöttek be ezek a gitár, meg a szintetizátor, meg
igen,
ezek.
Igen, tehát az enyém, a déli nagymama, ő volt az első, aki behozta a dobot, aztán megjött édesapám, ő átvette a dobot, meg a basszusgitárt, tehát akkor nagy szám volt, hogy valaki basszusgitározik egy gitár zenekarban. És akkor jöttem én a fuvolával, és akkor volt valamelyik évben egy olyan, hogy az egész rokonság összegyűlt, nagyszüleim szerveztek egy koncertet, tehát ez valamikor mondjuk 5-6 évvel ezelőtt volt, és ott az egész Jóni család volt fel, tehát a dobtól fuvoláig, zongorától elkezdve szintet, amit egyszerre lehet képzelni, minden a színpad tetején volt.
Mit gondolsz, hogy ez egy biztos névjegykártya, tehát amikor az öcséd is kiment Magyarországra, és ott tanul zenélni, és megy a zenekonzervatóriumba, az már neki egy nyerőkártya, hogy ő a Jóni Gyula leszármazottja, tehát hogy akit ismernek, tehát ez már egy garancia, nem? Tehát jó, hogy kell tehetség is, de azért ez egy névjegy, hogy az ember kitől származik, nem?
Hát az van, hogy azok az idősebb emberek, azok már sajnos kihaltak kint is, akik mit tudom én ismerték, például a nagyapámat. De az öcsém az úgy ment ki, hogy ő egy erdélyi cigány gyerek, aki zenés családból származik, és ő jött, hogy tanuljon tovább. Például az öcsémnek semmi jövedelmező, semmi pluszpontja nem volt abból, hogy ő Jóni Gyulának az unokája, de az, hogy zenész roma családból származik, az már igen.
Igen, meg persze a tehetség adott, mert hát a gének azért csak öröklődnek. És jó, hogy olyasmire fordította, tehát a karrierjében azt választotta, amihez a legtöbb tehetsége van, és te is azt választottad, nem?
Igen, én nagyon imádtam, majd napig nagyon szeretem. A zenét voltak mélypontok nálunk is, mert nekem kb. 11-12 éve el vannak válva a szüleim. Akkor volt egy nagyon-nagyon nehéz időszakunk, amikor egy picit sajnos a hangszert el kellett hagyja, mert inkább dolgozni kellett, járni iskola mellett. Ez az a pillanat, amikor édesanyám egyedül nevelt minket, kettőnket. Talán az volt életünk legnehezebb két éve. és ott annyira nem tudtam igazából a hangszerre figyelni, dolgozni jártam, iskolába jártam, rendeztem az öcsémet, fizettük a számlákat, és éltünk egyik napról a másikra. Az volt az a pillanat, amikor két magyar osztálytársam hozta nekem a 10 órait felváltó képzelet az iskolában, úgyhogy észrevették, hogy nem viszek 10 órait, vagy vittem egyet, anya egyet tudott pakolni, és akkor azt mondjuk levittem az öcsémre, mert az öcsém egy emelet ellenebb volt. Vagy az volt, hogy ő eszik, vagy az volt, hogy én eszek. Na, mivel ő volt a kisebb, így automatikusan ő volt az, akinek ennie kellett. És ők hozták nekem a 10 olyan édesek voltak, és mai napig elmondják. Sőt, amikor a Telexre kikerült a riport, amit Helga megírt, akkor fel is hívtak másnap telefonon, hogy de mi nem azért vittük neked a 10 órait, hogy el kell mondani, mi nagyon szeretünk lenni, olyan édesek voltak. Tehát volt két magyar osztálytársam fiúk, akikkel tényleg úgy voltunk ők velük is, mint a testvérekkel. Mai napig tartjuk a kapcsolatot, mai napig beszélünk velük, és tényleg akkor, ha ne legyenek mellettem, én nem is tudom igazából, hogy ott mi történt volna.
És két év után sikerült az anyagi gondokat megoldani, vagy hogy folytatódott az életetek?
Igen, aztán édesanyám időközben majd munkát váltott, meg elkezdett egy kisebb családi vállalkozást is létrehozni, és akkor elkezdtük azt a vállalkozást is nyomni. Ez semmi nagy vállalkozásra nem kell gondolni, ezek ilyen tipikus roma vállalkozások, ilyen falunapokkal és városnapokon különböző termékeknek az árusítása. És
tehát ilyen kézműves termékek?
Nem, ott igazából élelmiszerre kell gondolni. És akkor úgy kezdtünk el igazából lábra állni, és utána ugye elkezdtem dolgozni, meg én kimentem külföldre, tehát éltem Angliában is, éltem Ausztriában is, és akkor onnan kezdtem a pénzeket hazaküldeni, és így indultunk el.
Ott mit dolgoztál külföldön? Zenéltél? Hát,
nem, dehogy is. Angliában pincérkedtem, és Ausztriában pedig egy síparadicsomban voltam szakács. Úgyhogy,
akkor kitanultad a szakácsmesterséget is?
Igen, hál' Istennek otthon nincs panasz, ahogy főzök, úgyhogy legalább volt egy ilyen biztonságos hely, ahol megtanultam főzni.
Kedves hallgatók, a mai műsorban Jóni Renáta, zenész, fuvolista mutatkozik be, mesél a pályájáról, az életéről, a zenei pályájáról különösen, és most még egy felvételét hallhatjuk, ezen már fuvolán játszik.
Thank you.
akkor egy picit a szomorú dolgokról is beszéljünk, tehát mondtad, hogy ott voltál az arénában, segítetted a Somlyó 33 nevű romatelep tűzkárosult családjait, és hogy oda jársz ki most is. Ott mi a legfőbb gond, és hogyan lehet őket segíteni, vagy felemelni, vagy integrálni, mit gondolsz te?
Én úgy vagyok vele, és ezt minden riportomban és ilyen panelbeszélgetésemben is elmondom, hogy szerintem az integrálás az egyik legcsúnyabb szó a világon, ami létezik. Tehát, hogy egy olyan nemzetet, amelyik életén keresztül vándorol, ő mindenhol bármi is igazából. Tehát, hogy én azt hittem észre a romákon, hogy ők most nem azt mondom, én inkább úgy fogalmaznák, hogy élelmesek, kint is például, mert ahova kell, oda cseppennek. Hogy ha kell magyarok, ha kell románok, ha alkudni kell cigányok, tényleg bármi történik, és olyankor vettem észre, hogy volt olyan is, hogy ők álltak ki például mellettem. Hogyha volt valami probléma a városban, és ők jöttek és segítettek, és ott voltak mellettem, vagy nem volt autóm például, adtak autót, hogy menjek haza, mert a várostól 10 kilométerre rakok, menjek vissza. Nem mondhatom azt, hogy integrálni. Ami segítség, az régen például nem volt villany, nem volt víz a telepen, de most már bevezettük a vizet, bevezettük a villanyt, mindenkinek van saját háza, van akinek fából, van akinek téglából, ha téglából fel van húzva a házon. Még egyedül egy nagy meccsünk van, amit végig kell vigyünk a romatelepen, az, hogy amiután informális települési nyilvánítják hivatalosan, a személyi igazolványok, most sajnos ilyen ideiglenes egyéves igazolványok van, amivel nem mehetnek se szavazni, és se külföldre dolgozni.
Tehát, hogy nincsen rendes személyi igazolványuk, hanem csak egy ilyen kiállított papír, nem? Tehát egy ilyen...
Igen. Így is mondják neki, hogy papírbulletin. De amióta ott dolgozunk, azóta eddig voltak ketten-hárman iskolában, most meg ott vagyunk, hogy kértünk kérést, hogy két osztályt indítsanak. Mindenki jár iskolába, óvodába, munkába, sőt, még a felnőttek is van egy ilyen második esélyprogram, amiben járnak a felnőttek, és ők is tanulnak írni, olvasni, hogy vannak már ügyes felnőtt negyedikeseink, ötödikeseink, hatodikosaink, járnak ügyesen iskolába, segítünk a házi feladatban is, ha kell. Úgyhogy alakulunk, csak egy olyan dolog, amivel igazából nem is foglalkoztak soha, azt nehéz segíteni. Úgyhogy mi igazából úgy fogtuk fel a szociális munkásokként, akik ezzel a társasággal foglalkozunk, hogy minden egyes bármilyen pici apró lépés, amit ők lépnek, az hatalmas.
És hát kell örülni.
És örülünk ki is, tehát tényleg úgy örülünk, és az a helyzet, hogy annyira megszoktuk őket, hogyha már szülinap van, vagy bármi, akkor mi is ott vagyunk. Tehát, hogy ülünk autóba, meg vagyunk hívva, érkeznek például nekem, novemberben lesz a polgárim.
Sok boldogság.
Igen, köszönjük szépen, és már azon veszekednek, hogy ki jön, ki nem jön, mert tudják, mert hogy arra tanítottuk, hogy nem krikesedünk. És hogyha elmegyünk városba is, hogy nem megyünk, mert ugye régebb ez volt a baj, hogy amikor elindultak ezek a romák, akkor mindig ilyen 10-20-30-ra indultak el. Ha vásárolni, ha beszélgetni, bármi, nagyon sokan voltak. Most szépen családonként szét vannak választva, és mindenki megy külön. Most meg azon veszekednek, hogy ki fog jönni a polgárira, és ki fogja elkötni az utat, mert mellettük lesz egy étteremben a Lagzi majd, és ilyeneken veszekednek. Tehát annyira összenőttünk, és annyira szeretjük egymást, nagyon hihetetlen. Amikor ott vagy reggeltől estig, és a... Mert hogy munkaprogram 8-tól 4-ig van, de soha nem végzünk 4-kor. Van is van, hogy 10-kor érünk haza, reggel 7-kor már ott vagyunk, van is van, szombaton ott vagyok, a párommal kimegyünk vasárnap, ha még valaki ad valami adományt, saját kocsival ellépünk gyorsan, szétosszuk, kiadjuk, odaadjuk, elviszük.
Munkalehetőségük van ezeknek az embereknek, mert most már megint egy csúnya szót mondok, hogy a kirekesztés mindig működik, hogy van, akit nem vesznek fel csak azért, mert roma származású valahova hiába. Tehát nem előlegezik meg a bizalmat, sok cég van ilyen.
Hát még mindig van olyan, aki nincs alkalmazva sehova, de több van most olyan, akinek munkahelye van, mint akinek nincs.
És külföldre is, gondolom.
És külföldre is járnak. Ugye ők azt szokták inkább, hogy nyáron elmennek, ott május vége, június, július, augusztus, szeptember végén hazajönnek, és akkor abból a pénzből élnek, amit a férfi összeszedett kint külföldön. Uh-huh. Tehát, hogyha így nézzük, akkor minden családban van legalább egy dolgozó ember, aki eljár dolgozni. Aki nem, az van, aki az ekocsiknál van, a szemétügynél, van, aki az útügynél van, van, aki takarítónő, vagy van, aki magánházakba jár takarítani. Vannak ugye ősszel ezek a krumpliszedések, van, aki elmegy napszámosnak, tehát hogy dolgoznak, tehát nem igaz, hogy nem dolgoznak.
Még abban a cikkben olvastam, abban a 2023-as cikkben, hogy sok barátodat elveszítettél, amiatt, hogy oda kijársz a Somlyó 33 telepre, hogy ők attól féltek, hogy te ott valami betegséget szedsz fel. Tehát most már ez elsimult, ez a félelem?
Nem. Tehát úgy elsimult, hogy azóta sem beszélnek velem. Uh-huh. Nekik volt egy ilyen csajbandánk, akikkel meg volt, hogy heti egyszer, vagy másfél hetente egyszer találkoztunk, összejöttünk, beszélgettünk, annyit tudtak, hogy a közegészségügynél ugye ez a románul a DSZP, uh-huh. ott fog dolgozni, és akkor jaj, milyen jó, hogy akkor a barátnénk állami munkahelyén van, és akkor megkapta a helyet, és wow, és mit tudom én. Én elkezdtem dolgozni, ugye a tűzkáros voltak hal az arénában, és akkor tehát én nem szégyellem a munkámat, sőt imádom, és nem büszke vagyok arra, amit csinálok. És elkezdtem a kicsi gyerkőcökről fényképet kirakni, hogy tanítom őket zenélni, vagy étkössük a virágot, vagy kaszarut vanunk, vagy bármi, épp ami a tematika volt bent is, hogy lefoglaljuk őket, hogy programokat csináljunk, és azt láttam, hogy maradnak le. Tehát, hogy egy kávézásra nem hívtak, másikra nem hívtak, egyre elhívtak, hogy ne legyen az, hogy nem hívtak el. És kezdtek le lemaradni, és volt egy belőlük, ő mai napi barátnőm, aki azt mondta, na jó, gyere, jön ki, mondja meg, hogy mi a szitu, hogy nem mint balkobázzál magadba, hogy mi van. És akkor lehetünk beszélni, és mondták, hogy hát na az a helyzet, hogy akkor oké, hogy ezt a példa, hogy te cigányokkal foglalkozol, és az van, hogy ott van egy csomó tetű, meg bóha, meg rű, meg ilyen olyan betegségek, amit el tudunk kapni, és tényleg, hogy nehogy elkapják. Hm. És nehogy valamit átadjak nekik. Persze arról nem beszélve, hogy eleinte tényleg nagyon vigyáztam erre, hogy na jó, akkor mellett letusolok, hazamegyek, letusolok, átöltözök, kimegyek a városba, hazamegyek, letusolok, de hogy igazából annyira felfejlődött ez a Somlyó 33, amiről beszélünk, hogy már vannak olyan házak, hogy amikor bemegyek én családot monitorizálni, akkor le kell húznom a cipőmet.
Igen, igen.
És tényleg olyan rendesen, olyan illat van bent, és olyan felszűtlenítő összel, tehát gondolok itt a Domestosra, a szanitóra, aminek érződnek az illatai még napokon keresztül is, amután az ember kitakarít vele, hogy tényleg, tehát ilyen, elmondom azt, hogy sok magyar, vagy román, vagy más nemzetiségű családban vannak olyan helyek, ahol nem volt olyan rend.
És de nincs olyan tisztaság.
És nincs olyan tisztaság, így van. Tehát, hogy volt olyan magyar család is, például ugye, hogy közegészségügyi asszisztensekkel járunk még terhesekhez, újszülöttekhez is, hogy volt olyan hely bizony, hogy nem tudtam egy pohár vizet meginni ott, és magyar nemzetiségű család volt. Uh-huh. Tehát, hogy az van sajnos, hogy mindenki ezt a cigány szót, ezt így egy kalap alá veszi, hogy azok büdösek, mocskosak, lopnak, rosszak, hazudnak, mit tudom én mi, és akkor vannak olyan szituációk, amikor én ezt így végig hallgatom, hogy így a cigányok, hogy a cigányok, és akkor várok, végén megszólalok, hogy jó, hát én is az vagyok, de hogy itt ülsz velem. Mert volt olyan, akit kiküldtem karácsonykor a házamból, mert evett nálam azt a tipik karácsonyi vacsorát, a töltött káposztát, meg a sorba leveseket, meg a süteményeket, és végigevett, még sőt hozott dobozt, hogy pakoljak, és neki már nem volt ideje főzni karácsonyra, megpakolom szépen a kis dobozkát, és akkor pár pohár sör után jön az, hogy akkor milyenek a cigányok, és akkor mondtam nekik, hogy jó, tehát amíg ültél az asztalomnál, igen jó, ettél nálam, igen jó, volt jó, na jó, mondom, akkor létszve, szegyed a csomagodat 2 perc, és nem akarlak a házamba látni.
Mindig van ez az általánosítás, és amikor szemtől szembe kerül, tehát ez van a magyar-román viszonyban is tulajdonképpen, igen. Hogy amikor szemtől szembe kerülünk egymással, összebarátkozunk, te jó vagy, de a többiek azok rosszak, tehát mindig van egy ilyen kicsengés a dolognak. Kedves Renáta, én nagyon örülök, hogy nekem meséltél ebben a műsorban, és remélem még fogsz is, és én nagyon sok boldogságot kívánok neked a családi élethez, beteljesülést, és gondolom gyerekeket is akarsz, nem?
Hát jó volna, szeretnénk.
Szóval minden elképzelhető jót kívánok neked az életben és a szakmádban is, a zenei karrieredhez is, és a médiátori, az egészségügyi médiátori karrieredhez is kívánok neked sok sikert és beteljesülést.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást is, és minden jót kívánok neked is, Edith.
Köszönöm szépen.